Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Szalai Zoltán fotoriporterrel beszélgetünk, és nekem könnyű dolgom van, mert ugyan 60 éve fotózol már, de 10 évvel ezelőtt megjelent egy kötet. Egy vastag album, ami gyakorlatilag összefoglalja a pályádat, Ilyenek voltunk, Magyarország elmúlt 50 éve. És nekem csak ki kellett nyitnom ezt, és itt az elmúlt, akkor ezek szerint 50 évnek szinte az összes fontos Ez ma már 60, igen. Úgyhogy egy kicsit majd tágítjuk a végén. De rögtön szeretném egy olyan fotósorozattal kezdeni, ami akkor, amikor azt készítetted, nem került be a labba. Ez a Tükör volt a lap, ahova téged hívtak fotoriporternek, és az ingázókról szólt a 60-as évek elején ez a fotósorozat, ahogy te mondtad, fotonovella.
Egészen pontosan 1964-ben kerültem a Tükörhöz, és az első lapszámban a minden megjelenő lap, mielőtt utcára került volna, csináltunk egy próbaszámot. És ebben a 32 oldalas próbaszámban én kaptam 5 oldalt erre a képriportra. Na most, hát én egy jó hónapig, vagy több mint egy hónapig utaztam Budapest és Puszta-Szabolcs között reggel, délben, este, éjszaka, hogy képeket készítsek. És itt van az én kapcsolódásom a rádióhoz, mert abban az időben a rádióban volt egy műsor, amit Bán János kollégám készített, pontosan erről a budapesti ingázásról, tehát akik naponta jöttek föl Budapestre, és mentek haza a saját lakhelyünkre. Akkor én ezt a világot akartam megmutatni. Ez, mondom, megjelent a próbaszámban, majd főszerkesztőm azt mondta, hogy hát, holnap megyünk Szirmai elvtárshoz. Szirmai elvtárs volt akkor a Központi Bizottság agitációs és propaganda titkára. Bementünk.
Te is ott voltál?
Igen. Vitt magával. Majd Szirmai Javtás végignézte, és azt egy, hát ez egy nagyon jó riport, nagyon, nagyon, nagyon szép. És odafordult hozzám, mondja, de mi a megoldás?
Már mire? Hogy ne ingázzanak?
Hát, hogy ez változzon. Mondtam, hogy hát én csak egy jelenséget felmutatni tudok, én azon változtatni nem tudok. Majd visszafordult megint hozzám, és azt mondta, hogy azt kérdezte, hogy mondja, miből él maga, és hol? Hát rövidesen véget ért az audiencia, és jöttünk ki a főnökömmel, és amikor a főnök becsukta az ajtót, szeretett Bognár Károlyom, akkor azt mondta, hogy tudod, mikor fog megjelenni a te anyagod a labban? Mondtam, hogy tudom. No, az első lapszámban már nem is volt benne, de abban az időben nem ez volt az egyetlen olyan riport, amit készítettem, és nem jelent meg, vagy évekkel később jelent meg a lapban.
Nagyon sokat utazhattál Budapest és Puszta-Szabolcs között, és az látszik ezeken a képeken, hogy mélyen fáradt emberek, szinte mindenki alszik, és minden pillanatot kihasználnak arra, hogy alhassanak.
Igen, hát képzeld el, hogy abban az időben, hogyha valaki Érdről be akart jutni Budapestre, annak mondjuk 6 órás munkakezdésre, annak 16:30-kor föl kellett ülni a vonatra, mondjuk, hogy Érd alsón, és ahhoz, hogy 6 órára abba a budapesti üzembe beérjen, ahol ő dolgozik. Hát ez egy elég fárasztó időszakuk volt, és teljesen természetes, hogy ők aztán otthon, amikor hazaértek valamikor délután olyan 16:00 felé, akkor még a saját kis kertjükben vagy földjükön még mást is csináltak. Tehát ezek fáradt emberek voltak.
Különösen, ha Puszta-Szabolcssal utaztak Budapestre. Hát,
az igen, még egy órával többet jelentett talán.
1965-ből való egy számomra egészen megdöbbentő képed. Lottó nyertesek. Ezen a képen három végtelenül szomorú falusi ember ül. Egy idősebb, fáradt munkásember, aki becsukja a szemét a képen, egy nagyon fegyelmezett, magába forduló, fejkendős öregasszony, és egy ki tudja hány éves fiú, aki szintén nem néz bele a kamerába. Ezek az emberek lottónyertesek voltak?
Igen. Ez később derült ki számomra.
Hogy lottónyertesek?
Hogy nem. Az, hogy lottónyertesek, azt tudtuk, hogy ők voltak az első vidéki lottónyertesek.
Ezért és ennyire szomorúak voltak tőle?
Ez a környezet volt, az egész egy nagyon nyomasztó légkör volt. Hát, hogyha megnézzük a képet, akkor ott lehet látni, hogy a falon staniolból hajtogatott virágok, és egy teljesen számomra fantasztikus környezet volt, majd a fiúval én szóba elegyedtem, és megkérdeztem, hogy és te mit akarsz venni ebből a pénzből? Azt válaszolt, hogy egy motrot. Aztán tavaly a HVG egyik munkatársa, miután megjelent ez a kép egy kiállításomon, utána járt, és lement Örkénybe, hogy utána nézzen ennek a családnak, hogy léteznek-e. És akkor derült ki több érdekesség erről a családról, hogy a felmenők azok nagyon korán eltávoztak, majd a srác pedig jogosítvány, tényleg vett egy motorot, és jogosítvány nélkül motorozott. És a körzeti rendőr mindig elkapta, úgyhogy a nyereménynek jelentős része büntetésre ment el. De ezt csak mondom, akkor derült ki tavaly, amikor ez a kiváló HVG-s újságíró
utána járt, hogy mi volt 50 évvel ezelőtt. Igen. 1962, kicsit régebbről való az a képed, ahol az Erzsébet híd újraépítése látszik, daruk dolgoznak, és még nincs benne a hídnak az alja, csak a hídnak a teteje, de számomra ezen a képen nem is a munkafolyamat az érdekes, hanem az, hogy nézi sok-sok bürokrata, akiket hátulról látunk, csak kabátokat látunk és kalapokat. Ezek akár titkos rendőrök is lehetnének, miniszterek is lehetnének, osztályvezetők, kicsodák ezek az emberek?
Ez budapesti polgárok.
Na, ezt gondoltam volna a legkevésbé.
Amikor ez az esemény történt, akkor a két úszódarú, az egyik az Ady Endre, a másik a József Attila, beemelték fölemelték az alatt, a vízen lévő uszályról az Erzsébet híd első járó részét, és aztán a későbbi időpontokban folyamatosan emelték be, és kapcsolták egymáshoz, és a meglévő kábelkötegekhez ezeket mindig hozzácsatolták. Na most erre az eseményre elég sok ember gyűlt össze a parton, és ez volt az, amit számomra egy nagy élmény volt, hogy az Erzsébet híd, amin én gyerekkoromban elég sokat jártam.
Mármint a régi hídon.
A régi Erzsébet hídon, az ismét híd lesz.
1968-ból való a Kemence javítók című, mondjuk azt, hogy fotonovellát, hiszen ez is egy sorozat. És kicsit folytatása nekem az Ingázóknak. Azt látom, hogy fáradt emberek, egymásnak nagyon kiszolgáltatottak. Ez a kemence javítás valahogy ez egy ilyen számomra legalábbis életveszélyes munkának látszik. És van egy olyan képed, ahol bent fekszik valaki, és vissza kinyújtja a kezét, emberek segítsetek, hogy innen ki tudjak jönni.
Tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy téglát kért még a kintiektől. Most azt is el kell mondani, hogy ez a brigád, ez pékkemencéket javított. Tehát éjszaka sütöttek még a kemencébe, majd hajnalban ők ezt belocsolták, hát hajnalig hűlt, belocsolták, utána belapátoltak nagyon sok agyagot, és az agyagot döngölték le, illetve a kemence boltozatának esetlegesen kiesett tégláit próbálták visszarakni. Ez egy fantasztikusan nehéz munka volt, mert hiszen a kemencében akkor is, amikor ők ott bent voltak, hát elég meleg volt, úgyhogy egy olyan 3-4 percnél többet nem lehetett kibírni, akkor kijöttek, kiterültek, és aztán újra mentek vissza. Én abban az időben elég sok olyan társadalmi problémát próbáltam feszegetni a képeimmel, amelyeket láttam, tapasztaltam, hallottam. Hát ez az anyag sem jelent meg akkor, amikor elkészült, hanem jóval később aztán megjelent a labban.
A labban megjelent mikor? 5-10 év kellett hozzá?
Hát körülbelül 10 év múlva. Azt hiszem, hogy az első kiállításom kapcsán jelent meg ez a tükörben.
Az első kiállításod is a 60-as években volt.
Igen.
Gyémánt László festővel együtt.
Az 65-ben volt az első kiállításunk, közös kiállításunk Gyémánt Laci barátommal a Fiatal Művészek klubjában. Ez akkor...
Már önmagában botrányos.
Hát igen, botrányos volt. És
legalábbis
aztán,
akkor.
És akkor ebből egy elég nagy vita kerekedett, és szeretett professzorom Végvári Lajos, aki a Képzőművészeti Főiskola tanszék vezetője volt, ő vezette, és nagyon jó barátunk, Lacinak is, nekem is, ő vezette ezt az ankétot, ahol kemény szóváltásba keveredett ő volt tanítványaival. Én erről most többet nem mondanék.
Ezek politikai kérdések voltak?
Ezek vagy politikai, azt mondták rólunk, hogy mindent, amit lehetett abban az időben csúnyát, hogy dekadensek, hogy nyugatmajmolók voltunk, azt mindent elmondtak. Úgyhogy ebből kifolyólag aztán az illető urakkal ból én kimutatkoztam, és évekig nem is beszéltünk egymással.
Ennyire mélyen érintett, hogy azt mondták, hogy...
Engem is mélyen érintett, hát... és Végvári Lajost, akit nagyon tiszteltünk, nagyon szerettünk, mert egy kiváló ember és egy kiváló művészettörténész volt, őt is nagyon mélyen érintette.
Ez jellemző a korra. Mindenki jót akar, és mindenki másképp. Van, aki úgy gondolja, hogy az igazságot nem lehet megmutatni, van, aki meg éppen fordítva.
Igen.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy akkor fotóztad Éjes Gyulát, mint hajós kapitányt. Hiszen egy hajós kapitányi kalap van a fején.
Sapka.
Sapka, bocsánat.
Sapka. Igen, Sajkódon voltunk lent Tükör című lapnak készíteni egy interjút, amikor is több nagy meglepetés ért, mert azt, hogy engem, aki akkor senki voltam, maga Éjes Gyula is fogadott és beszélgetett velem, majd az fönt a Sajkódi nyaralójának a végében volt egy ház, egy szanetli, és aminek deszka födéme volt, deszka tett plafonja volt, ahol különböző nevek voltak fölírva, és a végén azt mondta, hogy hát akkor írd oda föl a neved. És én elkezdtem olvasni a neveket. És a világirodalom jeles alkotói voltak autogramokkal ott fönn. És kikerestem a legeldugottabb sarkot, és oda nagyon pici betűkkel fölírtam, hogy Szalai Zoltán, mert ez számomra hát találkozás volt a virágirodalommal.
A hírek után folytatjuk Szalai Zoltán fotóriporterrel.